Mózes első könyve 8. rész 18-tól a 22. versig terjedő szakasz. Olvasom tehát. Kiment azért Noé és az ő fiai, az ő felesége és az ő fiainak feleségei ő vele. Minden állat, minden csúszómászó, minden madár, minden, ami mozog a földön, kijött a bárkából az ő neve szerint. És oltárt épített Noé az Úrnak és Rőn minden tiszta állatból és minden tiszta madárból, és áldozott égő áldozatra az oltáron. És megérezte az Úr a kedves illatot, és mondta az Úr az ő szívében, nem átkozom meg többé a földet az emberért, mert az ember szívének gondolatja gonosz az ő ifjúságától fogva. És többé nem vesztem el mind az élő állatot, mind cselekedtem. Ennek utána még a föld lesz vetés és aratás, hideg és meleg, nyár és tél, nap és éjszaka, meg nem szűnne. Ámen. Imádkozom. Sok szeretettel köszöntjük Szuhánki Gábor testvéremet, barátomat mai reggelen, metodista lelkész a Gábor, majd meg fogjuk kérni, hogy pár szót mondjon magáról, családjáról, hogy megismerkedjünk vele. Én azért annyit hadd mondjak előjáróban, hogy hosszú barátságunk az 1970-es évek elejére nyúlik vissza, amikor is a gyülekezetünk az ő vándorútjában a metodista testvéreknél talált nyugalmat, hosszú évtizedekre a Felsőerdős utca 5 szám alatt. Oda fogadott be minket Hecker Ádám bácsi, aki a Hecker Figyes testvérnek az édesapja volt. Hecker Figyes járt nálunk az elmúlt évben igét hirdetni, és fog jönni újra közénk. Szóval akkor ismerkedtünk meg a metodista testvérekkel, akkor kialakult ott az ő ifjúságukban egy 8-10 fős fiatal emberekből álló kör, akik aztán mindannyian elmentek a metodista teológiára, és ma ők alkotják a metodista egyháznak az igen erős vágát. Gáborral személyesen egy utolsó, legelső emlékem egy gyerekét volt. Az a pár év köztünk arra jogosította föl őket, hogy felvigyázók legyenek azokon a gyerekheteken, ahova mi jártunk. És amikor a megtérésemről beszélek, amikor elmondtam nektek, hogy 12 évesen rájöttem, hogy én egy hazudós, lopós kisfiú vagyok, és semmiképpen nem lesz örök életem, ha Jézusod nem jövök. Na Gábor az a fiatal ember, akit mindig elmondok, hogy ott volt, tanúja volt, vele imádkoztam. Aztán hosszú évek teltek el, és hát azóta is holik holott a harcban benne vagyunk, most éppen az Allianz Szövetségben. Gábor lett a főtisztára a Magyarországi Evangéliumi Allianznak. És ott harcolunk tovább. Úgyhogy Gábor, kérünk, hogy gyere és mondj egy pár szót magadról.
Szeretettel köszöntök mindenkit. Most magamról kell beszélnem, vagy csak vagy az igéről is beszélhetek? Ha így körülnézek, sok ismerős arc az, akivel már korábban gyermekkoromban találkoztam. Az a felső rész a kevésbé ismert, hiszen csak halványan tükrözik esetleg a szülőknek az arculatát. Én azt gondoltam, hogy mindenek előtt a köszöntések, első köszöntések után mindjárt, én szeretnék azokra az időkre emlékezni, amelyet úgy töltöttünk el, hogy az ifjúsági munkában együtt voltunk, az ifjúsági konferenciák, amelyek akkor illegálisak voltak a 70-es évek második felétől, együtt dolgozhatott a két gyülekezet, Kaposszekcsén, mély élmények maradtak. Azt gondolom bennünk és bennetek is, soha nem felejtem el az egyik utolsó alkalommal, amikor az új intézetünket kezdtük el építeni, illetve annak az utolsó mozdulatai készültek, járdát akkor Monty Taylor készítette a téglajárdánkat. Szóval én azt gondolom, hogy ti mindannyian benne voltatok ebbe a munkába, és én hálás kell, hogy legyek. Persze tudom, majd a jutalmat nem itt várjátok, hanem máshol. És még egy ponton van, amiről szeretnék emlékezni, azokra az arcokat, akiket majd csak oda át fogunk már újra megismerni. Akiket ma már nem láthatunk itt közöttünk, és akkor olyan testvéri kapcsolatban voltunk, amit soha nem fog elfelejteni. Tóth Andrásra gondolom, Új Eszterre gondolom. Ugye jól mondom a Tóth István, Új Eszterre, Kövesi, Erzsébet, Juckó néni, Svastis Judit. Ők voltak azok, akikkel mi komoly, nagyon komoly harcos társak voltunk, és higgyétek el, hogy ezek után hagy engedjem meg magamnak ezt a formát, hogy a metodista egyházban őszleti megtermékenyítőleg hatottatok a mi ifjúsági munkánkra. Hálásak vagyunk. Mai napig értetek, és a közös munkálkodásért. Isten áldjon meg benneteket értem. Magamról néhány szót egészen röviden szeretnék elmondani. Dombóvári lelkipásztor voltam 1981-től, illetve előtte segédlelkészként dolgoztam Dombóváron ebben a közösen említett időkben. Három gyermekünk született időközben, és 28, 23 és 18, ma már mindannyian nagyok, egyik ők itt van velem most. Még otthon vagyunk. És a kaposszekcsérte dombovári lelkészkedés után, a 16 évvel ezelőtt épített szeretett otthon kapcsán egyházunk egy olyan feladatot adott számomra, hogy a diakóni munkát kell koordinálnom a metodista egyházba. Így kerültem föl Budakeszire 1998-tól, és a itteni szeretett otthont azóta kialakított 18 szobás kollégiumot, amely vidéki egyetemista, főiskolás fiúknak, lányoknak szolgál otthonul. Vezetgetjük feleségemmel együtt, és munkatársaimmal együtt egy nagyon szép terület, amit a metodista egyház annak idején 1920-as években vásárolt és államosították, most visszakerült újra a mi fennhatóságunk alá. Az ott kialakult diakónai munka mellé 3-4 éve egy gyülekezet épül, akik ennek a munkának a terhét is imádságban hordozzák. Szükséges ez a kettő egymás megerősítése miatt is, hiszen a diakóni munka nagyon jó alapot ad az ige hirdetéshez, hitelesíti a szavainkat, azt gondolom. Ugyanakkor pedig a diakóni munkához igen nagy szükség van a gyülekezetre, akik különböző sok-sok feladatot örömmel meg tudnak oldani, és együtt tudunk munkálkodni. Köszönöm, hogy ebben a munkában állhatok, először is az Úristennek, aztán azoknak, akik erre a munkára felkértek. Miklós említette a legújabb kihívást, május 20-a óta egy különleges feladatnak látom az életemben az Allianz munkát. Kovács Géza, talán többen ismerték, a fiatal, ifjú dr. Kovács Géza utódja lehetett ebben a munkában. Ő maga is megmaradt tiszteletbeli elnök, de a munkát együtt többen és nagyobb léptékekben szeretnénk végezni. Meghívlak benneteket az Allianz munkára, mindannyiutokat. Isten különös lehetőséget ad, azt gondolom, ebben az összefogásban, evangéliumi hitű testvéreknek az összefogásában, és legutóbb a szlovák eseményekre reagálandóan Balassagyarmaton az evangélikus templomban tartottunk egy ima alkalmat, a szlovák allianz vezetők és a mi vezetőink közös szervezésében. Együtt imádkoztunk szlovákokkal, nem szlovákiai magyarokkal csupán, hanem szlovákiai szlovákokkal, evangéliumi hitű emberekkel, azért, hogy a békesség helyreálljon. Azt gondolom, olyan munka ez, ami az Allianzra van bízva, hiszen sok teherrel küszködő népegyház bizony nehezen tudja ezt a feladatot felvállalni, különösképpen, hogy elkötelezett az ottani más kisebbség irányába. Mi így csupán az evangéliummal szólíthatunk meg embereket. Na, ennyit erről. Isten áldjon meg benneteket, és az ige, hadd szólaljon meg, imádkozzatok velem együtt, hogy az Isten igéje valóban elérkezhessen hozzánk, megérinthessen bennünket, és táplálék lehessen kicsiknek, fiataloknak, felnőtteknek. Szükségünk van rá. Forduljunk így Isten igéje felé. Nem olvasom föl még egyszer a jól ismert Noé történetet. Ha valaki a Henhúti testvérek által összeállított útmutatót használja, akkor tudja, hogy ez a most fölolvasott szakasz, ez a mára, a mai igehirdetési szakaszunk. Tehát nem a hordóból húztam elő egy prédikációt. Szeretném, hogyha ennek frissessége valóban érződne. Azt olvassuk Mózes első könyve 8. részének a 18. versétől a maga egyszerűségében, hogy kijött tehát Noé fiaival, feleségével, fiainak feleségével együtt, meg minden élőlény a bárkáról. Olyan egyszerűen hangzik ez a mai textus. De ha előtte elolvassuk az előtte lévő verseket is, akkor azt olvassuk a 15. versben, ekkor így szólt Isten Noéhoz. Jöjj ki a bárkából, feleséged, és újból felsorolja ugyanazokat, akiket az imént. Ha még előbbre mennénk a történetbe, akkor tudjuk, hogy Noé már nagyon ki szeretett volna jönni a bárkából. Kísérleteket is tett rá. Ismerjük a történetet, nem sorolom föl, hogy hogyan tér vissza a kibocsátott madár. Először csak kering és nem talál lábának helyet, aztán hozza az olajágat. És eljön a pillanat, amikor minden komplikált helyzet, minden feszültség, terhes helyzetben olyan magától értetődően megoldódnak a problémák. És akkor kijött Noé a bárkából. Nem tudom, bizonyára többen átéltétek már, átéltük már ezt a különös megoldási kulcsát az Istennek. Hosszú idő óta imádkozom már érte. Vergődök dolgokkal. Nincs megoldás. Falnak ütközök, véresen zúzom a koponyám. Újra meg újra szeretném megragadni a most nyilodozó utat, de még nincs nyitva az út, de még nem oldódik meg a probléma, még nincs nyitva az ajtó. És mennyi sérülést, mennyi gondot, mennyi problémát jelentek magamnak, másoknak, mindazoknak, akik körülöttem élnek, vagy azok, akik éppen kell, hogy az ajtót a másik oldalról még egy kicsit megtámasszák, képletesen gondolom. És eljön a pillanat, amikor egyszer csak kinyílik az ajtó, és olyan magától értetődővé válnak a dolgok. lehet mindez egy hivatásbeli kérdés, lehet egy párválasztásbeli gond, lehet a meg nem oldódott munkahely kérdése, lehet sok-sok átimádkozott témában betegségeknek az elfogadása, vagy a gyógyításért való könyörgés, és lehet egy meg nem oldott időskori probléma, mi lesz velünk, ha megöregszünk, a jövőtől való félelem, hogyan is megy majd előre, hogyan is oldódik meg majd az életünk. Isten majd szól. Ez a mai ige erről beszél, és azt mondja, most indulj. És olyan magától értetődő lesz mindenkinek, mint ahogy a mai textusunk kezdődik, kívülről nézve, hogy akkor Mózes, vagy Noé kilépett az ajtón, és kivonult a bárkából. És megoldódik minden. Már nagyon nehezen viseljük a bezártságot. A probléma fogjai vagyunk. Rengeteg érvet és ellenérvet sorakoztattunk már fel. Ne tedd. Hagyd csendesen a te utadat az Úrra, vedd gondodat egészen reál, vedd komolyan az ígét, a Biblia szavát, és akkor neki gondja lesz rád. És a maga idejében nyílik az ajtó. Most egy idős testvérem áll előttem, hogy egész konkrét legyen a mondani való, aki azzal a kérdéssel küszködik, hogy miért kell még itt lennie. Már sokkal jobb lenne nem itt lenni. Betegen, fájdalmak között, és ő úgy érzi, az Úr már elkészítette. Fekszik. Ha bemegyek hozzá, akkor csak annyit tudunk, hogy egymás kezébe veszik a kezünket. Imádkozunk. És mindig újra és újra ez a kérdés. De az ajtó még nem nyílik meg. Még nincs nyitva. Majd a maga idejében. Nehéz ezt kivárni sokszor. És érthetetlen, és miért, és mi végre, még mindig, napok után. De biztosak lehetünk benne, hogy egyszer csak nyílik az ajtó. És feltárulkozik az a csodálatos távlat, amire már belül fel vagyunk készülve, vagy nem is tudunk fölkészülni igazán arra. Szem nem lát, fű nem hallott, és ember szíve meg se gondolt, amit az Úr készít azoknak, akik szeretik őt. Ne gondoljátok, fiatalok, hogy ez a probléma olyan távoli tőlünk, vagy fiatalok. Egészen közel van. És nem csak ebben az utolsó pillanatban oldódik meg ilyen magától értetődően. Megoldódik, ha az Isten kezébe helyezzük, ha az ő szavára indulunk el a mi életünknek minden kérdése is. Egy másik megközelítés még ehhez a gondolathoz, hogy Noé Isten szavának engedve jön ki a bárkából, és ez az egész teremtettségre hatással van. Ami hitünknek, Krisztusba vetett reménységünknek, drága jó testvéreim. Nem csak ránk, a mi életünkre nézve, nem csupán a családunkra nézve, vagy azok felé, akik között élünk, van hatása, van a jó döntésnek jó következménye, hanem az egész világra, az egész teremtettségre nézve. Az, amit Krisztus a kereszten tesz, annak a hatása az egész kozmoszra nézve megvan. Az egész univerzumra szól. Mindannyian ismerik, ugye? Mert úgy szerette Isten a a világot. És ott a nyelvben, eredeti nyelvben mi áll? Kozmosz. Az egész kozmoszt. Tessék ennek minden következményét továbbvinni. Annak a jó döntésnek, amit mi teszünk az Istennel kapcsolatban, a vele való összefüggésben, ami hűségünknek, ami Istenre figyelésünknek, az egész teremtettsége következményei vannak. Minden napi politikai felhangtól mentesen szeretném mondani az egész társadalomra is. Az egész társadalomra is hatással van. Az, ahogy mi az Úrra figyelünk, vagy az ő szavának engedünk, vagy nincs hatása, vagy rossz hatása van. Vagy a környezetünkre, annak megóvására nézve. Biztos van itt több olyan fiatal, vagy aktív dolgozó, aki a környezet szeretetével, vagy aktivitásáért él. Ami döntéseinknek bizony következményei vannak, ami közvetlen környezetünkre és az egész világra is. Ma már tudjuk, hogy egy kis állat elpusztulása, vagy egy növénynek a kipusztulásának súlyos következménye van, mint egy láncreakció hat. És ugyanilyen döntés, ugyanilyen következményei vannak a mi döntéseinknek is. Kicsibe kezdődik el. Kicsibe hat. Először. De nagy fává lesz. Emlékeztek a mustármag példázatára. Felelősségünk van. Minden lépésünk, minden szavunk, sőt a gondolatainkért is felelősséget hordozunk. Aztán azt olvassuk a következő versben, a 20. versben, hogy oltárt épített Noé az Úrnak, és vette az állatot, és egészen égő áldozatot mutat be. Az oltár ebben a korban, ebben az időben az Istennel való találkozásnak a helye. Aki oltárt épít, az Isten keresésben van, vagy a vele való kapcsolatát akarja megerősíteni. Ha azt az Istennek építi. Az oltár egy olyan hely, ahol mi mindannyian az Isten jelenlétét élhetjük át. A mi oltárunk az az oltár, amit Isten állított föl Jézus Krisztus Golgotai keresztjénél, vagy keresztjében. Itt azt olvassuk, hogy utána bemutatja Noé a maga áldozatát, Isten is bemutatta a maga áldozatát. Aztán azt olvassuk, hogy ennek az áldozatnak jó illata volt, az Isten áldozatának is jó illata volt. Egyszer és mindenkorra és örökké érvényes, megismételhetetlen áldozatot hozott az ő szívének közepéből, Jézus Krisztus adta oda az ő egyszülött fiát, és ez számára a legkedvesebb volt. Azt gondolom, nagyon fontos lenne, ami döntéseink után megtalálni azt a helyet, ahol az Isten jelenlétét tovább vihetjük, tovább élhetjük. Ahol bemutathatjuk a mi hálánkat. Isten a bűnért való egészen elégő áldozatot bemutatta. Most jön a hála áldozat jó illata. Nem is tehetek mást, mint hogy egész életemmel hálás akarok lenni azért, amit az Isten helyettem, érettem, miattam megtett. Hol vannak ezek a jó illatok a körülöttünk lévő eseményekben? Hol találjuk meg a mi minden napjainkban? Hol hozzuk meg a mi áldozatainkat? Hol tehetjük föl a mi jó illatú szolgáló áldozatainkat, hála áldozatainkat az Isten? Hát az első, azt gondolom, és nem szabad elmenni, az az alkalom, amin most is itt együtt vagyunk. Az Isten tisztelet. Az Isten tisztelet az a hely, ahol Isten előtt ünneplünk Krisztus áldozatáért, mi, akik egyek vagyunk Krisztusban, és akik két szívvel, hálával fordulunk felé. Milyen illata van ennek a mi Isten tiszteletünknek? Ez nagyon fontos kérdés, azt gondolom. Az Isten tisztelet az a hely, ahol hangzik a dicséret. Most is hangzott a dicséret. Nem akarok ennyire konkrét lenni, de adja magát ez a lehetőség példaképpen. Eltekintve tőlük a közöttünk lévő zenészektől, nem csupán maga a zene, hanem az a szív, amely az Úr felé muzsikál, énekel, zenél, az a jó illat. Ahol elfelejtkezünk közben arról, hogy én áldozatot hozok. Elfelejtkezünk közben arról, hogy én magam is itt vagyok. És egyedül ő van jelen. Az Úr és én. A dicséretbe valahol el kell, hogy veszek. Én magam a dicsérő. És ő az, aki egyre nagyobb, egyre hatalmasabb, egyre erősebb Istenként láthatóvá kell, hogy legyen előttem, és láttatnom kell mások előtt is. Ahol szól a dicséret nem csak az Isten tiszteleten, hanem egész életemben is. Jézus a hegyi beszédben úgy tanít bennünket, hogy úgy fénylék a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák a ti jó cselekedeteiteket, és mit csináljanak? Dicsőítsék a ti mennyei atyátokat, Károli fordítás szerint. És így lesz az én Isten iránti dicsőítésemből egy kórus, vagy egy szimfónia. Valami csodálatos, hatalmas, sok hangú Isten dicséret. Miközben nem bennünket látnak, nem a mi áldozatainkat, nem azt, amit mi hoztunk az oltárra, vagy nem bennünket, hanem lássák a ti jó cselekedeteiteket, ne értetek, vagy ne nektek adjanak hálát, hanem értetek dicsőítsék a mennyei atyát. Ez a jó illat. Ez a jó illat. Valahol mi eltűnünk ebből. És mindenki, aki ismer téged, egészen konkrétan ez annyit jelent, hogy azt fogja mondani, hálás vagyok, hogy ismertelek téged. Hálás vagyok érted az Istennek. Örülök, hogy téged megismertelek, mert az Isten felé fordítottad. A lépteiddel, a szavaiddal, vagy a gondolkodásoddal Isten felé fordítottad az arcomat. Hálás vagyok az Istennek, érted? Szeretnénk mindannyian ebből a helyzetbe kerülni, azt gondolom, hívő testvére. Aztán az Isten tisztelet az a hely, ahol mennyei levegő van. Ahol az Isten igéje, az Isten szava elhat a szívig. ahol megítél és megelevenít, ahol új utakat jelöl ki a számomra. Ha elolvasom az ígét, akkor magáért beszél az én számomra, és mindenki számára. Ez az Isten tisztelet. Itt van az ő szent lelke által megelevenített írás, és üzenetté, és igévé, és Isten szavává válik az, ami számunkra. Nem valamilyen kicsinyes érdekek mentén, nem valamiféle vallásos konzervativizmus mentén, nem, hanem az Isten igéje, amely eligazít és új utakra vezet. És megmutatja, hogy melyik az az út, amelyen járnom kell, és bölcsé tesz, és erőt is ad ahhoz. Igen, ez az a hely, a hét csúcspontja talán az Isten tiszteleten hangzó ige, és imádkozom azért, hogy ez az ige is ma azzá legyen a számunkra, ahonnan táplálkozunk, ahonnan erőt veszünk. Mi úgy gyakoroljuk ezt a közösségünkbe, hogy vasárnapi ige hirdetést még a következő csoport alkalmakon is megbeszéljük. Erről szólnak mi az, ami ott elhangzott, vagy esetleg mi az, ami még jó lett volna, ha elhangzik. Mit jelentett ez nekünk? Mindannyian egy gondolkodásban tudunk itt lenni, ha helyileg nem is vagyunk együtt. Jó illata az Isten igéjének, a lélek, a Szentlélek által megelevenített írásnak. Jó illata. A másik, az Isten tisztelet mellett a jó illat, a Korintus beliekhez írott második levélben úgy olvassuk. A második rész 14. versétől. De hála legyen Istennek, aki Krisztus ereje által mindankor diadalmra vezet bennünket, és ismertének illatát terjeszti általunk mindenütt. Mert Krisztus jó illata vagyunk Isten dicsőségére, mind az üdvözölők, mind az elkárhozók között. Ezeknek a halál illata halálra, azoknak az élet illata életre. Ti vagytok magatok az Isten jó illata. Az előbb már beszéltünk erről, ha egy beszéd alapján, ott az Isten tisztelet kapcsán. Mint Isten tiszteletben benne élünk. Most, mint a Krisztus ismeretének hordozói. Úgy beszél itt a korintusi levél hozzánk. Mint a Krisztus ismeretének a hordozói, akik magunkkal visszük ezt a jó illatot, hogy ismerjük Jézust, hogy ismerjük a Messiást, a megváltót, hogy az életünknek ő a középpontja. Egy nagyon fontos dolog, ami számunkra az, hogy bárhol, ahol megjelenünk, Krisztusra utaló gondolataink, szavaink és cselekedeteink legyenek. Én azt gondolom, hogy sokszor adósak maradunk ezzel. Szeretném talán először is magamról bevallani azt, amikor a 23 éves lányom a könyvet tett elém, hogy apa, ezért ezt jó, ha elolvasod. Akkor sok minden eszembe jutott erről a könyvről. Talán többen ismerik szerzőjét, nem tudom pontosan, egy amerikai teológus és pszichológus, Muszáj tökéletesnek lennem című könyve. Tévtanok, a paplakbeli tévtanok, azt hiszem ez az alcím. Hogy mi mindent kívántunk meg a gyermekeinktől. vagy kívántak el a gyülekezet tagjai a gyermekeinktől. És mi minden sérülést éltek ők át, amellett, hogy az Isten kegyelmesen megőrizte őket, és megtartotta őket a hitben. De mi minden terhet visznek, ami vallásos, konzervatív elképzeléseik miatt. Hányszor nem tudtunk türelmesek lenni. Egy kérdés a lelkész apukákhoz, hogy otthon a vacsorázó asztal mellett lelkipásztor vagy, vagy prédikátor vagy, vagy édesapa. Azt gondolom ugye, hogy először is édesapának kell lennem. És valóban így van. Hányféle szerettévesztésünk van, amivel sok-sok károsodást okozunk embereknek, akik körülöttünk élnek. Mert azt gondoljuk, hogy. De ezt senki nem kérte tőlünk. Nekünk Krisztus ismeretének a jó illatát kellene árasztanunk, nem? És Krisztus mellett olyan sokszor ott ülnek a vámszedők, meg én is letelepszik a prostituált mellé. Valami egészen más levegője van Krisztusnak. Talán, mint ahogy én, az én elképzelt, elgondolt motivációim, sémáim, gondolataim szerint Krisztusnak lennie kellene. Volt egy gyermekkoromban olvasott könyv, talán mások is kézbe vették már. Az volt a címe, hogy a Mit tenne Jézus, vagy a bárány nyomdokában. Azt hiszem újra kiadták ezt a könyvet. És a könyv szerzője leírja, hogy hogyan fordul meg egy egész városnak az élete, aztán azon túl környező településeknek a gondjai is hogyan oldódnak meg, és mi minden változás jön akkor, amikor emberek fogadalmat tesznek, egyesek egy évre, mások fél évre, hogy ezentúl minden döntésük előtt megkérdezik. Na most ebben a helyzetben Jézus mit tenne? Persze elképzelted a szituációt. De azt gondolom, hogy egy nagyon fontos dolog kellene, hogy legyen. Ismernem kell azt, hogy Jézus mit tenne abban az élethelyzetben, amiben most én vagyok, amiben most mi vagyunk. És ez a kérdés nem lenne baj, ha velünk jönne egy életen keresztül. Most mit tenne Jézus helyettem, vagy az én helyemben? És ő kész megadni a választ, a Krisztus ismeretének a jó illatát árasztandó. Adja neked, adja nekünk ezt az ismeretet. Bölcsé teszlek az útra, megtanítlak arra az útra, mely járnod kell. Nem vagy egyedül, nem vagy magányos. A 20. versnek a második felében azt olvassuk végezetül, és nem akarom hosszúra nyújtani ezt a mai gondolatmenetet. Isten azt ígéri meg, amikor megérezte ezt a kedves illatot, nem átkozom meg többé a földet az ember miatt, bár gonosz az ember szívének szándéka ifjúságától fogva. Isten szövetséges szándékát fejezi ki itt ebben a szakaszban, és aztán tudjuk, szövetséget köt Noéval és benne a föld minden lakójával. Gondoskodni fog az életről, amíg lesz élet. Jel lesz a szivárvány ennek a jele. De egy nagyon érdekes gondolat ez, ami előttünk áll, egy ellentétes gondolat, egy paradoxon. Nem átkozom meg többé a földet az ember miatt. És most azt gondolnánk, hogy valami olyan magyarázó mondat következik ezután, mert Noé olyan kedves volt, vagy kedvet talált előttem, vagy Noéért, vagy bármi más, valami pozitív gondolat, nem? Nem átkozom meg a földet. És ehelyett azt olvasjuk, hogy mert az ember szíve folyamatosan ifjúságától kezdve gonosz. Mintha Isten most valamit belenyugodna ebbe a helyzetbe. Hát sajnos így van. De hát most már nem tehetek mást. Messze nem erről van szó. Egészen biztosan mindannyian érezzük, hogy valami egészen máskor van itt szó. Mintha Istennek ez a gondolata már korábban is ott lenne, ugyanezzel a gondolattal a 6. rész, 5. versben, amikor látta az Úr, hogy az ember gonoszsága mennyire elhatalmasodott a földön, hogy az ember szívének minden szándéka és gondolata szüntelen gonosz, megbánta az Úr, hogy az ember alkotott a földön, és akkor következik az azon, ugye? Most az, amikor végére érünk, akkor azt mondja az Isten, hogy nem pusztítom el, mert ilyen. Nem pusztítom el a gonoszság miatt. És én azt gondolom, hogy nagyon fontos lenne odafigyelni arra, hogy nem miattunk nem pusztít el az Isten. Nem pusztítja el ezt a világot. Nem azért, mert valami jót tettünk, bárki is légy, bármit is teszel. Vannak nagy közben járók, akik nagyon sokat és szívből és mélyrehatóan imádkoznak. Nem azért nem pusztít, nem ítél az Isten, mert te valami jót tettél, mert valahogy te nagyon kegyes vagy, nagyon jól élted az életedet, és nolán megvan ennek a következménye. Nem, hanem azért, mert az Isten megteheti önmagától. Van erre hatalma. És önmagáért cselekszik az Isten. Ennek a tisztázását nagyon fontos látni a magunk életében. Nagyon jól tudunk imádkozni. Főleg, amikor nehézségbe jut az életünk. Amikor összecsapnak a hullámok a fejünk felett. Bár ismerjük a példabeszédeket, Uram, ne adj nekem se szegénységet, se gazdagságot, mert család a szív, vagy elpártolok tőled. Tarts meg a te szerény utadon engem, mondja ott a bölcsesség. Nagyon tudunk imádkozni, amikor nehézségbe jutottunk. Így van. De vajon készen vagyunk-e arra? Vajon ott van-e a szívünk arra nézve, hogy nem ez a mostani imádság a vizsgadrukba, a munkahelyi problémák közepette, depressziótól gyötörve, vagy éppen az élet, különböző élethelyzetekbe belekényszerülve, majd most jól imádkozok. Nem ezért hallgat meg az Isten. Kell imádkoznunk. Az Istennel való kapcsolatnak a helye, a dicséret és a vele való közösség, az imádkozás. De nem ezért hallgat meg az Isten, hanem azért, mert irgalmas és kegyelmes, és türelme hosszú, és szeretete nagy. Hanem az ő fiáért, Jézus Krisztusért. Ő mindent megtehet. És ennek a mindent megtehető, mindenre képes Istennek a kezébe helyezhetem az életünket. Ígértem, hogy befejezem, engedjetek meg egyetlen példát még a végére. A zsidókhoz írt levélben olvassuk Calvin zsidókhoz írt levél magyarázatát. Ennek van egy csodálatos képe, amivel szerettem volna ma befejezni ezt az ige hirdetésem. Azt mondja Calvin, egyszer majd mindannyian ott fogunk állni Isten ítélő széke előtt. És akkor minden bűnöm, minden terhe rám zúdul. De ekkor a velem szemben felállított isteni trón mögül előrébb Krisztus. Előrébb valaki, így mondja. És odalép mellém, és a vállamra fogja tenni a kezét. Atyám, mindezekért a bűnökért. Én vállom a felelősséget. Én már szenvedtem. Tekintsd őt szabadnak és tisztának. És a körülöttünk lévő mennyei sereg ünnepelni tett. Írja Kádi. De ebből a ünneplésbe ígység vegyünk, mert ők ezt a bocsánatot, és ezt a szeretetet, ezt az áldozatnak a rám ható élményét soha nem fogják átélni, amit én ott és akkor átéltem. Vagy amit most és itt átélhetünk az Isten jelenlétét. Most kérem, hogy csendesedjünk el, és röviden imádkozni szeretném. Áldunk téged, Urunk, azért a csodálatos megtartatásért, ahogy az embert kézben tartottad, és ez az egész világ mindenséget is megtartottad. Ahogy a mi életünkhöz is életet adtál, éveinkhez éveket. Köszönjük neked, hogy tudhatjuk, hogy minden a te kezedben van. Nem emberek, nem a véletlennek kiszolgáltatva élhetjük az életünket, hanem a te jelenlétedben rád hagyatkozva, rád bízva magunkat. Így szeretnénk oda adni, oda szánni, ami egész szívünket a te követésedre, hálából, jó illatul. Urunk, végezd el a te munkádat mi bennünk, és mindenütt, ahol a te néped él, adj jó illatot, adj gyarapodást, növekedést a te nevednek a dicsőítésében. Tarts meg bennünket a magad számára.